A Ketubot traktátus 102-es lapja következik, és a 101-es lapon a Misna utáni gemarával fogunk kezdeni. Itt már, ha oly mellek a beidói, hajvani lehom mondem, Jéhanan amár hajjavr és lakis amár patu. Valaki azt mondja a fele barátjának, tartozom neked 100 zuzzal. Akkor ez kötelezi-e innentől fogva, létrejön-e egy követelés, vagy nem? Rabbi Yehonan szerint
igen.
És Lakis szerint viszont patur, ez még önmagában nem kötelezi. Hechidami. Hogy kell érteni ezt az esetet? Idamerleju atem idai, mai taimöder és Lakis de köpatar. Hogyan történt ez az eset? Hogyha úgy mondta ezt, hogy én tartozok neked 100-zal, hogy azok, akik előtt ezt mondta, azok nem egyszerűen csak ott voltak, hanem odaszólt nekik, ti vagytok a tanúim, hogy én tartozom Luvénnak 100-zal, akkor mi okunk lenne arra, hogy fölmentsük ez alól a kötelezettségvállalásról. Ha viszont nem mondta nekik, hogy át a médány, nem mondta nekik, hogy ti legyetek a tanúim, akkor mi okunk lenne arra, hogy kötelezzük. Ugye itt ez a téma, ez már másod is fölmerül a Talmudban, és ott ugye az a határozat, vagy az a érvelés születik, hogy ha valaki csak annyit mond, hogy én tartozom XY-nak ennyivel meg annyival, akkor ez önmagában még nem biztos, hogy valóban egy valós tartozást jelent. És később mondhatja azt, hogy csak azért mondtam ezt, mert hülyeskedett, viccelődött, vagy azért mondta, mert azt akartam mutatni, hogy ő milyen gazdag, hogy ennyivel tud tartozni valakinek. Szóval mindenféle érvet fel tud hozni. Ha viszont azt mondta, hogy áteme idáj, amikor ezt a kijelentést tette, akkor a jelenlévők felé fordulva azt mondta, ti legyetek a tanúim, akkor bizony nem hivatkozhat később ilyen kifogásokra, és a kötelezettség létrejön. És a kérdés az, hogy amikor Rabbi Yehonan és Lakis vitatkoztak, akkor tulajdonképpen hogyan lehet, hogy vitatkoztak, amikor ez a téma már ilyen értelemben egyértelműen ki lett bontva. Azt mondja, Talmud lei lom de lei kamer lei atemeidai. Valójában arról van szó, hogy nem mondta azt, hogy legyetek ti a tanúim. És mégis akkor miről beszélünk? Vachabe majeszkinan, de amer lei chayvani lechobe manebe stár. Itt arról van szó, hogy nem egyszerűen mondta neki, hogy tartozom neked 100-zal, hanem leírta egy dokumentumba. És leírta egy dokumentumot, amit tanuk nem írtak alá, de átadott neki egy ilyen dokumentumot. Akkor a dokumentum akár annélkül, hogy azt mondja, hogy átem édáj, ti legyetek a tanúim, az elég erőse ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát azért mégis egy dokumentumban az ember nem ír le olyasmit, hogy tartozik, csak azért, mert butáskodni, vagy hülyéskedni akar, vagy vagánykodni akar azzal, hogy milyen befolyásos. Tehát, és ez itt a kérdés. Az a kérdés, hogy Rabbi Yehonan amár hájav a léma milszedes tarral kimándam, mert lejú átem édim dami. Rabbi Yehonan szerint igenis létrejön a kötelezettség, mert egy dokumentumban leírni, hogy én tartozom neked ennyivel, meg annyival, az van olyan erős, mint hogyha szóban mondaná ezt, és odafordulna a jelenlévőköz, és azt mondaná, ti vagytok a tanúim. És Lakis ammár patúr, és Lakis viszont azt mondja, hogy az illető föl van mentve. Miért? Mert lojalima milszedes tart, mert nem mondjuk azt, hogy olyan erős a dokumentumban leírt dolog, mint hogyha azt ő úgy mondta volna, hogy közben odafordul a jelenlévőköz, és azt mondja, hogy ti vagytok a tanúim. Oké, most azt fogjuk megnézni, hogy tulajdonképpen kinek van igaza, és először a Jöjjhanan véleményével, vagy a Jöjjhanan véleményét erősítő bizonyítókat fogunk próbálni hozni, méghozzá a misnánkból. Na, 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 iszesz is, ahol paszkai mai lazon ez bita hamesanim, hájabb lazunna hamesanim. Ugye mit tanultunk a misnánkban? Ha valaki elvesz egy nőt feleségül, és elkötelezi magát, hogy 5 évig el fogja látni a feleségét, akkor ez a kötelezettség létrejön, és bármi is legyen, köteles ellátni 5 éven keresztül a feleségének a lányát. Még egyszer, lehet, hogy rosszul mondtam az előbb. Tehát a misna azt mondta, hogy ha valaki megházasodik egy nővel, és azt mondja, hogy 5 éven keresztül kötelességet vállal, hogy el fogja tartani 5 éven keresztül a nőnek a korábbi házasságból való lányát. Akkor ezzel létrejön a kötelezettség. Most miről szól a mi misnánk? My love, ki hájgáv, ilyesmiről kell, hogy szóljon. Olyasmiről, hogy ezt leírta egy dokumentumba. És hogyha leírta egy dokumentumba, akkor létrejön ez a kötelezettség, és akkor mit látunk ebből? Hogy a leírt dokumentum az ugyanolyan erős, mint hogyha szóban mondta volna, és azt mondta volna, hát te médáj, ti vagytok a tanúin. Tehát kinek van igaza? Úgy tűnik, hogy Rabbi Jochanannak. Mit fog erre mondani Rész Lakis? Azt mondja, a Talmud loj, be stari, be szikta. Azt mondja, a Talmud nem. Itt másról van szó. Itt egy olyan dokumentumról van szó, ami tulajdonképpen a ketubánkhoz hasonlott, vagy egy start naim, egy ilyen a házassági szerződésszerű dokumentum, amiben ezeket rögzítik, hogy mi mindent vállal a vőlegény, mi mindent vállal a mennyasszony, és a végén két tanú aláírja. Most tekintette, hogy a két tanú aláírta, ezért ez nem esik abba a kategóriába, amiről mi beszélünk, hogy csak úgy leírta egy dokumentumban. Tehát ennek semmilyen relevanciája a mi általunk említett vitával nincsen. Ukedráv Gidel, csak úgy, ahogy Ráv Gidel mondta, de amaráv Gidel, amaráv kamáta nöjszönő binho, kach ve kach, hogyha összeáll, azt mondta Ráv Gidel Ráv nevében, hogyha összeáll a vőlegény és a mennyasszony apja, és az egyik azt mondja, na, mennyit adsz a fiadnak hozományként, azt mondja, ennyit meg ennyit. Ő meg azt mondja, mennyit adsz a lányodnak hozományként, ő meg azt mondja, hogy annyit meg annyit. Amdue kicsu, ezek után összeállnak, és valóban összeházasodnak, akkor kanu, akkor ezek a mondások, ezek a kötelezettségvállások létrejönnek. Hén, hát varma niknimban mira, mert itt ezek olyan típusú mondások, amelyek önmagukban is megkeletkeztetik a kötelezettséget. Magyarul itt a... Tehát ugye itt a, alapvetően egy kötelezettség létrejöttekor van egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy kinyán szudár. Egy kinyánt kell csinálni, azaz önmagában valaminek a leírása, vagy valaminek a kimondása még nem teremti meg a kötelezettséget. Hanem a kinyán szudár, tehát az, hogy kinyán csinálunk, azzal, hogy valaminek a tulajdonjoga, a birtokjoga változik, és annak a mentén tesszük ezt a kijelentést, az az, ami megerősíti és valóssá teszi a kijelentést. A kinyán szudár arról szól, hogy az, aki a kötelezettséget vállalta, az a kötelezettségvállalást annak a mentén csinálja, hogy közben, amúgy a dolgoktól teljesen függetlenül, mondjuk egy kendőt magáévá tesz. Ez a kinyán szudár. Most itt ugye a Rav Gidelnek a mondása az az, hogy abban az esetben is, hogyha nem volt kinyán szudár, de a házassági szerződés, amiben rögzítették, hogy mit ad a vőlegény, mit ad a mennyasszony, az érvényes, és ez a hidus, ez a novum ebben a szerződésben, hogy annak ellenére, hogy nem volt kinyán, a szerződés mégiscsak érvényes. Itt tehát, amikor a mi misnánkban arról van szó, hogy a férj vállalta 5 évre a feleség lányának az eltartását, akkor ez ehhez kapcsolódik, ehhez a novumhoz, ehhez a hidushoz kapcsolódik, hogy egy házassági szerződésben került ez rögzítésre, viszont ez egy olyan szerződés, amihez nem volt kinyán, ennek dacára a szerződésben rögzített kötelezettségek kivételesen létrejönnek, viszont itt egy olyan szerződésről van szó, amit tanúk aláírtak, tehát itt ez nem érinti azt a kérdést, hogy egy szerződés, ami, vagy egy okirat, amihez nincsenek tanúk, az önmagában kötelezettségvállalásnak számít-e, vagy sem, vagy bizonyít-e egy kötelezettségvállalást, vagy sem. Tasmán, kasszav lekajén sáni hájev lekha hamés laim, hájev itén lajsz hamés laim, na jéni padu. A következő bizonyíték, Tasmá, kasszav lekajén sáni hájev lekha hamés laim, tehát ugye a következőből fogjuk próbálni bizonyítani. Ha valaki, nek volt egy elsőszülött fia, akit ugye a kohéntól ki kell váltania, és a kiváltást ugye úgy történik, hogy ad 5 ezüst pénzt a kohénnak. Ezt hívjuk ugye Pidyan Abchair, az elsőszülött fiú kiváltásának, és az illető azt csinálta, hogy leírta egy dokumentumba, íme én adok, tartozok neked 5 ezüst pénzzel. Mi van ilyenkor? Ugye nem adta oda az 5 ezüst pénzt, hanem csak leírta egy papírra, egy váltóra tulajdonképpen, hogy tartozik az illetőnek 5 ezüst pénze. De azt mondta a Mishna Bechairos traktátusban, Hájv litenlői hamesszlaim, később kell, hogy adjon neki 5, ettől függetlenül 5 ezüst pénzt, ubnei énői padulj, de a fia az nincs kiváltva. Magyarul mit látok ebből, hogy a kötelezettség létrejön önmagában azzal, hogy leírta, hogy tartozom neked 5 ezüst pénzzel. Tehát akkor ez ami Jöjjhanan véleményét látszik alátámasztani. Azt mondja, a Talmud sájni haszom, de mi sumod le, mi dorájszem. Azt mondja, a Talmud nem, szó nincs erről. Itt ugye a kohén felé való kötelezettség nem ezáltal jön létre, nem a dokumentum által jön létre, hanem a Tóra maga kötelezi az apát, hogy fizessen a kohénnak. Ihahi, a májkasszav, várjunk csak, de hát, hogyha amúgy a Tóra kötelezi, akkor mi értelme van ezt leírni? Azt mondja, a Talmud kidéle várjulói kohén, azt mondja, mert a Tóra csak arra kötelezi, hogy adjon egy kohénnak. Hogy melyik lesz az a kohén, azt ezzel jelöli ki. Kijelöli a dokumentumban, amiben már benne van a kohén személye. Ihahi, bnöja májéni padúj, ha viszont ez így van, akkor a fia miért nincsen még kiváltva. Ugye eddig úgy értettük, hogy leírta, hogy tartozik öttel, létrejön a kötelezettség, és az függetlenül a fia kiváltásától, a fia nincs kiváltva ezáltal. Ez nem váltja ki a fiát, hanem az egy külön dolog. Most úgy értelmezzük, hogy nem, a kötelezettség, ami létrejön, az igenis a fia kiváltásával kapcsolatos kötelezettség. Na jó, de hogyha ez az, akkor viszont miért nem számít kiváltottnak a fia? Azt mondja, Talmud kede ula, az ula tanítása miatt van. És más oka van. De amár ulat vártaira padulj, leg se itén. My time, bronoly, én úgy padulj. A Tóra törvénye szerint a gyerek ki van váltva, hogyha a kohanitának ad az apa 5 ezüst pénzt. Ilyen esetben, hogyha odaadja a dokumentumot, akkor elviekben azzal kötelezte magát, tehát ez már talán olyan lenne, mint hogyha odaadta volna az 5 ezüst pénzt. Miért mondták a rabbik, hogy mégsem számítson kiváltottnak a gyerek egészen addig, amíg konkrétan a kötelezettségét nem teljesíti, és a pénzt adja oda? Zére sem úgy, Imru, Poidim, Bistarsz. Nehogy az emberek félreértsék a helyzetet, és azt gondolják, hogy ez a normális eljárás, hogy dokumentummal, vagy okirattal, vagy váltóval kell kiváltani az elsőszülött gyerekeket. Tehát itt egy egész más dologról van szó. Itt sem az a téma, hogy létrejön egy kötelezettség önmagában egy okirat által, mert a kötelezettség itt a Tóra által jön létre, tehát ezt sem lehet bizonyítékként használni Rabbi Jöjjhanan mellett, Rés Lakissal szemben. Amen Rav Ketanai. Ravénak a javaslata az az, nézzük meg ezt a vitát a Vilchanan és a Slakis között, akik ugye egy misna utáni a mojrék később bölcsek, és azt fogjuk látni, hogy esetleg ez a vita már szerepel a misna tánai, a misna bölcsei között is. Hol? Baba Bászra traktátusban a következő esetről van szó. Arreve jöjjtse áhár chiszum staris. Ha valaki kezesként aláírja a kölcsönszerződést, de a tanúk aláírása után. Normál esetben egy kezes úgy kell, hogy aláírjon egy kölcsönszerződést, hogy az a aláírások előtt van. És akkor egyszerre jön létre a kölcsönszerződésből fakadó kötelezettsége az adósnak, és mellette párhuzamosan a kezesnek. Mi van akkor, hogyha a kezes a szerződés elkészülte és a tanúk aláírása után írja alá a dokumentumot? Gajvön a haszimné hajrim. A Talmud első véleménye szerint, és ez lesz majd a Bishmol véleménye, a kötelezettsége a kezesnek létrejön, és a hitelező behajthatja a tartozást a kezes vagyonából, legalábbis a nem terhelt vagyonából. Miért csak a nem terhelt vagyonából? Az egy külön téma, de a lényeg az, hogy létrejön a kötelezettség. Májsze Bolifné Rabbi Ismol, egyszer történt, hogy egy ilyen eset Rabbi Ismol elé került, a már Gajvönök azt mondja, hogy ő is úgy döntött, hogy lehet behajtani ilyen esetben a kezestől a kötelezettséget a nem terhelt vagyonából. Amellő, hogy Ben-Nanasz ezzel nem értett egyet, és azt mondta Rabbi Ismol, én a gajvő leimni haszim lehajrim, én a leimni haszim is badim. És azt mondta, hogy nem lehet behajtani ezt a kötelezettséget sem a szabad, sem a terhelt ingatlan, vagy vagyonból. Tehát itt nincs, nem jön létre a kötelezettsége a kezesnek. Amellő, hogy lama. Rabbi Ismol visszakérdezett Ben-Nanasztól, miért? Miért döntöttél így? Amelaj, erre azt mondta neki Ben-Nanasz, hál' és a hajjaj, ha énekez, ha vejlőbösuk. Micaj, ha vejlőjve, amelaj, hanachlőjve, nietenlehu. Azt mondja, azért, mert gondoljuk csak bele, ha valaki presszionálja, szó szerint folytogatja a fele barátját a piacon, hogy adja meg neki a tartozást, és arra jár egy harmadik személy, és azt mondja neki, hagyja csak, engedd el, majd én kifizetem helyette. Patur, akkor ezzel a mondással még nem jött létre a kötelezettség, hanem föl van mentve. És lajál, mert nem az ő részvételével jött létre az eredeti tartozás. Tehát ugye nem jön létre a kötelezettsége egy ilyen esetben az illetőnek, mert az eredeti kölcsön az nem az ő tudásával, nem az ő részvételével lett adva. Oké, okay, de bárhogy is legyen, mit látunk ebből, hogy az eredeti vita Ben-Nanasz és Rabbi Ismol között az volt, hogy ha valaki kezesként aláír egy papírt tanúk nélkül, akkor ez létrejön hozzá a kezességi kötelezettségét, vagy sem. Rabbi Ismol szerint igen, a Ben-Nanasz szerint nem. Akkor ez úgy tűnik, ez ugyanaz a vita, mint ugye Rabbi Jochanan és Lakis vitája, csak ugye Rabbi Jochanan és Lakis az magáról az adósról szól, arról, hogy ő maga leírja egy papírra, hogy én tartozom neked. Azt mondja, a Talmud, lémer Rabbi Jochanan, damar kebi is molver, és Lakis damar be mennánasz. Akkor tudnánk úgy érvelni, hogy Rabbi Jochanan ő valójában Rabbi Ismol véleményét követi, aki ezt mondta egy kezesről, akkor pláne, hogy ezen az állásponton lesz magáról az adósról, és Lakis, és Lakis pedig Ben Nánesz véleményét követi, aki ugye a kezestről azt mondta, hogy nem jön létre a kötelezettsége, és ugyanezt mondaná egy adósnál is. Azt mondja, Talmud, a libedeben Nánesz kulámlói plig, azt mondja, Talmud, nem feltétlenül kell így magyaráznunk a dolgot. De mondhatjuk azt, hogy Ben Nánesz véleményében nincsen vita. Ha Ben Nánesz nézzük, akkor Ben Nánesz, aki azt mondja, hogy egy arev esetén, tehát egy kezes esetén nem jön létre a kötelezettség, ugyanezt gondolná egy adós esetén, hogy az adós önmagában nem válik adóssá, és nem válik kötelezhetővé egy nem aláírt dokumentum révén. Kipligi a libadrebi ismol. A vita Rabbi Yochanan és Lakis között az Rabbi Ismol véleményén belül van. Rabbi Yochanan kér Rabbi Ismol. Rabbi Yochanan ugye mit fog mondani, hogy azt mondja, hogy én egyetértek Rabbi Ismol, és ahogy Rabbi Ismol az az álláspont, hogy létrejön a kezesnek a kötelezettsége egy nem aláírt dokumentum révén, úgy létrejön egy adósnak a kötelezettsége is egy nem aláírt dokumentum lékén. És Lakis átkállói kamer Rabbi Ismol haszam, eledes sájeklési budodó rájsz. És Lakis viszont mit fog mondani? Azt, hogy ugyan igaz, hogy Rabbi Ismael azt mondta, hogy a kezesnek létrejön a kötelezettsége, de ez miért van? Azért, mert ott van egy másik kötelezettség, aminek a mentén jön az létre. És ez a másik kötelezettség az egy teljesen kóser, tórai síbud, egy tórai kötelezettség, hiszen egy teljesen kóser kölcsönszerződésről van szó. És annak a mentén létrejön egy ilyen kötelezettsége a kezesnek, aki csak odabígyeztette a saját kötelezettségvállását a tanúk aláírása után. Ával hallal és sájásabudod a rájsza, de abban az esetben viszont, amikor maga a kötelezettségvállalás az, amilyen tanúk aláírása nélkül történik, abban az esetben szerinte, már Rés Lakis szerint, nem is most is egyetértene, hogy nem jön létre a kötelezettségvállalás. Gufa, amara gidelem Rav, kamatana iszén, de vincha kach, vagy kach, kamatana iszén, de vincha kach, vagy kach. Most visszatérünk Rav Gidelnek ahhoz a mondásához, hogy van olyan kötelezettségvállalás, ami kinyán szudár, kinyán nélkül jön létre. Ugye, most befejeztük ugye az előzőekben, nem jutottunk végeredményre Rav Yochanan és Lakis vitájában, hogy önmagában egy dokumentumban leírt kötelezettségvállalás az olyan erősnek számít, mint hogyha tanuk fölhívná a jelenlévőket az illető egy mondásnál, hogy legyetek a tanúim. Nem jutottunk ebben végeredményre, és most visszatérünk viszont ahhoz a témához, ami ennek mentén fölmerült. És ez pedig az volt, hogy egy kötelezettségvállalás általában csak egy kinyán szudárral jön létre, hogyha egy kinyán párosult a kötelezettségvállaláshoz. És itt a Rav Gidel mondásának az esetében vannak olyan speciális esetek, mint amiről Rav Gidel is beszél, amikor egy kinyán nélkül is létrejön ez. Ez a házassági szerződés, ahol a férj oldala és a feleség oldala, a vőlegény és a mennyasszony oldala is vállalnak valamit. Ugye miről van szó? Hogyha a férfi, a vőlegény apja azt mondja, na mennyit adsz a lányodnak hozományként, ő meg azt mondja, hogy te meg mennyit adsz a fiadnak hozományként. És végül megállapodnak, és nem csinálnak erre kinyánt, de maga a házasság létrejön, akkor a kötelezettség is létrejön önmagában az állítás révén, önmagában annak a révén, hogy szóban így megállapodtak. Amen Rav, Stavra Milszede Rav, Bitai Nára, Edeke Mate, Hanna Lidei. Azt mondta ennek kapcsán Rav, mikor igaz ez, hogy önmagában az ilyen szóbeli megállapodással létrejön a kötelezettség? Akkor, hogyha egy fiatal lányról van szó. Miért? Mert egy fiatal lánynál az apának a házasságból, az esküvőből van haszna, hiszen ő kapja meg az esküvőért kapott pénzt, amivel elveszi a fiú a lányt. ábadói geresz, de löj mate a nolaj a délaj, de hogyha egy nagykorú lányról van szó, ahol a apának nincsen haszna, közvetlen haszna házasságból, ott önmagában ezzel a mondással nem jön létre a kötelezettségvállalás. Himam ráv a fílu bitajbe geresz. Viszont ráv ez kizárt dolog, és biztos, hogy a nagykorú lánynál is ez létrejön. Illői téma, ahjáv, hogy a ben mahana asszali adé. Mert ha ez nem így lenne, akkor mi? Ha azt mondanánk, hogy itt valóban annak a haszonnak a mentén jön létre a mondás által a kötelezettség, amely haszon abban fejeződik ki, hogy a lánynak az apja megkapja az eljegyzésért járópénzt. Ez nem adna magyarázatot arra, hogy a fiúnak az apja miáltal válik kötelezetté, hiszen neki biztos, hogy nincsen semmilyen haszna. És ezért Rave azt mondja, hogy végül is nem, ez a mondás, ez nem csak a fiatalkorú lányra vonatkozik, a nagykorúra is, és mi az, aminek a mentén létrejön a kötelezettségvállalás, annak az örömnek a mentén, hogy megházasodtak a fiatalok, és ez önmagában megkeletkezteti a kötelezettséget. Amellé Ravina Ravásit, Valimán Lalu, Nitnuli Katev, Lej Nitnuli Katev. Ravina a következőt kérdezte Ravásita. Miről beszélünk itt? Azt mondjuk, hogy szóban megállapodik, egy szóbeli szerződésben megállapodik az apa az egyik oldalon és az apa a másik oldalon, tehát a vőlegény apja és a mennyasszony apja, akkor létrejön a kötelezettség a kettőjük közötti megállapodásban, hogyha később összeházasodtak a fiatalok, önmagában a fiatalok házasságának az öröme miatt. Akkor is, ha nem csináltak kinyánt, amivel megerősítsék ezt a kötelezettséget. A kérdés az az, hogy az ilyen szerződést, ezt le lehet-e írni, vagy sem? Mi eddig különben mindvégig arra beszéltünk, hogy ez egy leírt dokumentumban leírt valami, de most a Vina azt kérdezi a másodra, hogy oké, hogyha szóval megállapodtak, akkor ez létrejön, de lesz szabad ezt írni, vagy nem? És mi a kérdés itt valójában? Ez a kötelezettség milyen erősen jön létre? Olyan erősen, hogy innentől fogva akár Hasszimisú Badin, akár a terhelt ingatlanokból is be lehet hajtani kölcsönösen ezt a kötelezettséget, vagy csak olyan erősen, hogy hogy nem terhelt ingatlanokból nem lehet. Most, hogyha azt mondom, hogy le lehet írni, akkor az azt jelenti, hogy akár a terhelt ingatlanokból is be lehet hajtani, és azért nem probléma leírni. Általában egy írott szerződés, valami, ami nem szóbeli kötelezettség, hanem egy leírt szerződésből fakadó kötelezettség, az mindig behajtható Hasszim és Badim terhelt ingatlanokból. Tehát ez itt a kérdés. Amellei lajnitnuli katedra. Vásároszor azt mondta, hogy nem, ezt nem lehet leírni. Az ilyen szóbeli vállalás, amihez nincs kinyán, az létrehozza ugyan a kötelezettséget, de nem terhelt ingatlanokból, és ezért nem lehet leírni. Észvéje, pikhinaika iszlálmanása azon ez bitha hamisan, amikor az más, hát imi. Azt mondja a Talmud, várjunk csak, de hát nézzük meg a mi misnánkat. A mi misnánkban, ahol arról volt, hogy volt egy ilyen megállapodás a férj és a feleség között, amelynek része volt, hogy 5 éven keresztül el fogom tartani a lányodat, és ugye létrejön ez a kötelezettség, és azt mondta a misna, hogy a furfangos férjek, azok ilyenkor azt írták, hogy 5 éven keresztül eltartom a lányodat, hogyha velem vagy. Mindenesetre mit mond a misna? Azt írták, hogy. Tehát ezek szerint le lehet írni az ilyen megállapodást. Máj pörüska iszvén, aimni, azt mondta, hogy nem. Itt a leírás az mondást jelent. Rillala, amirak szíva, és lehet mondásnak nevezni a leírást? Én, azt mondja, igen, lehet. Hatnának, a iszvén istedén, hogy valami én libenek a szájék, ahogy tanultuk egy misnában korábban, hogyha valaki azt írja a feleségének, nekem nincsen semmilyen elvárása vagy követelése az által a házasságba behozott vagyomból, és mit mondott Rebhia, hogy ez a misna, ez nem valóban úgy gondolja, hogy azt írja a feleségének, hanem azt jelenti, hogy azt mondja a feleségének. Mit látok ebből? Hogy gyakran a misna megszövegezésében az írás az tulajdonképpen mondást jelent. Tasmá, én köszönjük, Starry, Rusz, Miniszony, Elemedásnél. Oké. Akkor ezek szerint Rav Ashi azt mondta, hogy nem lehet leírni az ilyen kötelezettségvállalást, amiben nincsen kinyán, nehogy félreértés legyen, és később a terhelt ingatlanokban is behajtsák. És nézzük meg, hogy ez valóban így van-e. Én köszönjük, Starry, Rusz, Miniszony, Elemedásnél. Azt mondja Baba Basra, hogy az eljegyzési és házassági dokumentumokat csak mindkettőjük beleegyezésével lehet írni. Mit értünk ez alatt? Mi most azt feltételezzük, hogy itt a házassági dokumentum az ezt a stare psikta, azt a házassági szerződést jelenti, amiben a két fél megállapodik bizonyos vagyoni jellegű kérdésekről. Most Hamidásné, amikor iszfint, mit mond ugye a misna, hogy csak kettőjük beleegyezésével lehet leírni, de mindenesetre le lehet írni? Akkor mégiscsak le lehet írni. Azt mondja, Talmud már egy lábstalp szikta, feltételezzük, hogy itt erről a házassági szerződésről van szó. Szóval azt mondja, Talmud nem, löj, stárén russzim mámes, itt nem erről van a szerződésről van szó, hanem a valóban a eljegyzési szerződésről. Mit jelent az eljegyzési szerződés? Azt, amikor valaki nem pénzzel jegyzi el a nőt, ugye háromféle módja van a nő eljegyzésének, pénzzel, dokumentummal vagy állással, és itt most a dokumentummal való eljegyzésről beszélünk. Mit jelent a dokumentummal való eljegyzés? Hogy valaki leírja egy papírra, hogy legyél a feleségem, és átadja a nőnek. Most ezt leírni és átadni csak mindkettőjük beleegyezésével lehet. Erről szól a misna, nem pedig a anyagi viszonyokat meghatározó házassági szerződésről. Kedráv Papér, Rav Sária, de amár, ahogy a Papér és Rav Sária tanították, ahogy tanultunk, de itt már Kaszfajl is ma, és a Röjmidájta, ha valaki írt egy eljegyzési dokumentumot a nő tudása nélkül, és azt adatta neki, Rabbe Rav Vina Amri, meg Hudes ez, Rabbe és Rav Vina szerint, ettől függetlenül a nő el van jegyezve, hogy miért, ja, most nem térünk ki, de a papír a svárja, ami én amikor esetre a papír, és a svárja viszont azt mondta, hogy nincs eljegyezve, és erről van itt is szó, hogy csak a nő beleegyezésével lehet a eljegyzési dokumentumot írni és átadni a nőnek. Oké, tehát akkor innen sem tudjuk bizonyítani, hogy a másinak ne lenne igaza. Tasmán, akkor most próbáljuk egy harmadik helyről bizonyítani ugyanezt. Mészubnöjszéjem, nizajnöz, mnich szemmechajri, mihin nizajnöz, mnich asszom, és ubanin, mit nézséke, válasz hajl. Miről volt szó a mi misnánkban? Hogyha valaki vállalta a feleségének, amikor elvette, hogy a lányát el fogja tartani 5 éven keresztül, akkor valóban el kell, hogy tartsa 5 éven keresztül. Ha meghalt, akkor a saját lányai azok csak a szabad ingatlanokból, vagy a szabad örökségből, nem terhelt örökségből tarthatók el. Viszont az a lány, akivel szemben vállalta, hogy el fogja tartani, tehát aki nem is a saját lánya az örököse, hanem a feleségének a lánya, az továbbra is megkapja a tartásdíjat, még a terhelt vagyonból is. Miért? Én bizonyos, hogy azt mondja, hogy is nézse hi, mert ő olyan, mint egy hitelező, akinek a követelését az terhelt ingatlanba is be lehet hajtani. Ugye egy örökséget nem lehet terhelt ingatlanba behajtani, de egy követelést azt igen. Most ugye mit látok ebből, hogy feltetően azáltal vált hitelezővé, hitelező státuszúvá a lány, hogy az eredeti kötelezettségvállalást egy dokumentumban rögzítették, és akkor ezek szerint mégiscsak lehet egy szóban tett kötelezettségvállalás dokumentumban rögzíteni. Hakamem ányesz kinnam, és a kanmiad, hogy azt mondtam, hogy egyszerű, igen, de itt arra van szó, hogy nem egyszerűen egy szóban tett kötelezettség volt, hanem volt kinyán, kinyán szudár, és ezzel a kinyánnal valóban létrejött a kötelezettség. Azt mondja, ihachibban oisznámi. De ha ez így van, akkor miért ne lenne a saját lányainak is joga a tartásdíjra ugyanilyen szinten. Ugye a Talmud abból indul ki, hogy amikor a férfi kötelezettséget vállal arra, hogy a lányának tartásdíját 5 évre vállalja, akkor feltetően ezt egyben teszi az összes többi kötelezettséggel, amit ugye ebben a házassági megállapodásban rögzít. Belegetve például azt is, hogy a saját közös lányaikat is el fogja tartani még a halála után is. Ha viszont ez így van, akkor ők is be kéne, hogy tudják hajtani ezt a tartozást, vagy ezt a tartásdíjat, akár a terhelt ingatlanokból. Mi a különbség a kettőjük között? És a kanulozza, valahogy kanulozza. Azt mondja, hogy a különbség az az, hogy igen, mégsem egyszerre tette ezt a kötelezettséget, vagy egyenrangon, hanem tette egy kötelezettséget Kinyán Szudára a felesége lányára, de a saját lányaikra nem. Máj paszka. Ez normális dolog ez? Lehetséges ez? Miért tett volna különbséget a kettő között? De azt mondja, hogy Talmud, de hábebe sász kinyen, mihány le kinyen? Nézd, de hábebe sász kinyen, mihány le kinyen? Azt mondja, hogy igen. Lehet, hogy tulajdonképpen közösen tette ezt a kötelezettségvállalást, és benne volt a feleségének a korábbi házasságból való lánya és a saját jövőbeli lányaik is, de van egy jelentős különbség, hogy a feleségének a lánya már életben volt, e világon létezett, amikor ezt a kötelezettséget tette, és ezért a kötelezettségvállalás az létre is jön. A saját lányaik még nem éltek, és egy még nem élő felé nem lehet egy ilyen kötelezettséget érvényesen vállalni. Mi lejátszki nem de hávja, vagy sászki nyelvejhi damék, így a minden gyűrsa, vagy a hádra? Azt mondtam, hogy ez még mindig nem csinál, mert előállhat egy olyan szituáció, amiben éltek a közös lányok is. Képzeljünk el egy esetet, amikor egy nőnek volt egy saját lánya, hozzáment egy férfihez, lettek közös lányai, majd elváltak, és amikor újra házasodnak, akkor teszi a kötelezettségvállást, akkor nyilván mind a kettőjükre, vagy mindahányukra egyszerre teszi a kötelezettségvállást, és mindahányan élnek is. Erre íhi, de lészebet náj beézni, mert hánnél a kinyom, nőz disznóbet náj beézni, mert hánnél a kinyom. Azt mondtam, hogy akkor mondok egy más választ, hogy mi a különbség a közös lányai és a nőnek a korábbi házasságban levő lánya között. Az, hogy a közös lányaik felé való kötelezettség vállalása, hogy el fogja őket tartani, az egy tnáj bézdin, az egy a jog által, a bíróság által elrendelt, amúgy is létező kötelezettség. És arra nem jön rá ráerősítésként a kinyán szudár. De a nőnek a lányára, aki felé nincsen egy ilyen a jog és a bíróság által elrendelt, amúgy is létező kötelezettség, ott ráerősít, és ezért az még erősebb. Migra grai, lehetséges ez, hogy gyengébbé válik az a kötelezettség, amire amúgy a bíróság is kötelez, mint az a kötelezettség, amiről nem. Ebben nősz, a fine time, aki jön disznó, but not basin, én már szorját a színot, azt mondtam, hogy megmondom, mi a különbség. A saját lányaival szemben, ahol van egy a bíróság és a jog által elrendelt kötelezettség, ott lehet egy olyan érv, hogy feltételezzünk, hogy az apa a halála előtt hagyott nekik valamilyen erszényt, valamilyen pénzt, amiből el tudják magukat tartani, és ezért nincs joguk a terhelt ingatlanokból behajtani ezt a kötelezettséget. De a feleségének a lányával szemben nem lehet ilyen érvel előállni. Oké, tehát akkor bármi is legyen, ez alapján azt mondjuk, hogy ez még mindig nem megy szembe az, amit a Rási mondott, mert a mi misnánkban lévő házassági szerződésnél volt kinyán szudár, és amire a Rási mondott, hogy nem lehet leírni, nehogy félreértés legyen, és terhelt ingatlanból is behajtják, az egy olyan házassági szerződés volt, amivel ez nem volt kinyán szudár. Oké. Ugye miről szólt a misnánk folytatása? Arról, hogy ha a férj vállalta, hogy eltartja a feleség lányát 5 éven keresztül, majd a felesége elválik tőle, akkor is továbbra is el kell látni a lányt. És jaj, már el is jön, és nem mondja az első férj, aki ezt a kötelezettséget vállalta, hogy persze ellátom a lányt, hogyha a feleségem visszajön hozzám. Ezt nem mondhatja, hanem továbbra is el kell látnia ott, ahol az anyja van, mindentől függetlenül. Amrav Chisda az észre, mert ez bász éjszel ima. Ugye, pontosabban itt ugye a megfogalmazás az, hogy nem mondhatja a férje azt, hogy ellátom akkor, ha jön hozzám. Ugye itt a lánya gondolja hozzám, nyilván az anyjával együtt. Bárhogy is legyen, Amire Hizda, Zöjsző Merez, azt mondta Hizda, hogy ezből azt látjuk, hogy Bász egyszer ima, hogy a lány az az anyjánál van, tehát amikor az örökösök el kell, hogy lássák a lányt, tartásdíjat kell, hogy neki adjanak, az nem csak abban az esetben van, hogyha náluk van a lány, hanem bizony a lány az anyjával van együtt, és ettől függetlenül el kell, hogy lássák. Mi máj, de még dőj lász kinnan. Dilma meg tána az kinnan, azt mondtam, hogy várjunk csak. De amikor azt mondod, hogy a lány az anyjánál van, és te ezt egy nagykorú lányra is érted, miért nem mondjuk azt, hogy ez csak egy kiskorú lányra vonatkozik, és egy kiskorú lány, persze, hogy az anyjánál van. Tehát miből gondolod, hogy ez a nagykorú lányra is vonatkozik, hogy a nagykorú lány az anyjánál van? Lehet, hogy ez csak a kiskorú lányra vonatkozik, és a kiskorú lány persze, hogy az anyjánál van. És a haja, és különösen azért, vagy amiatt a történet miatt, szörnyű történet miatt, ami történt, ami miatt elrendelték, hogy a kiskorú lány mindig az anyjánál legyen. De tánya mi sem mész, hogy niák ben katnale imoly. Amit tanultuk egy brájtában, hogyha volt egy férfi, aki meghalt, és hátrahagyott egy kiskorú fiút az anyjának, Jössába, ami mi gadeleclénu, imai merez, ilyen gadelecli, és az apa örökösei azt mondták, jó, persze eltartjuk a fiút, de nevelkedjen nálunk. Az anya meg azt mondta, hogy nem, nevelkedjen velem. Ma nichin öjszel egyszer imai, de ima nichin öjszel egyszer rojli jörsöj. Akkor ez esetben az anyámnál hagyják a fiút, és nem a többi örökösnél. Májsze haja, mert volt egy történet, és ha tovább erevel is jön, ahol egy ilyen vitás esetben az örökösökhöz ment a kisfiú, és már az első este megölték. Az örökösök féltékenységből nem akarták, hogy ő is majd velük együtt örököljön, és ezért arra rendelték a rabbik, hogy egy kiskorú az mindig az anyjánál kell, hogy legyen, és nem pedig a többi örökössel együtt. És akkor lehet, itt is erről van szó, hogy a lány az valóban az anyjával van, és nem az örökösökkel. Akkor is, hogyha egy nagykorú lányról van szó. Imkén lisztinem akim se hív. Hogyha valóban csak a nagykorúról, a kiskorúról lenne szó, de nem a nagykorúról, akkor a Misna nem azt mondta volna, hogy nem mondhatja azt a férj, hogy akkor tartom el a lányt, hogyha velem van, hanem el kell látnia az anyjánál, hanem azt mondta volna, el kell látnia bárhol is legyen. Májle makim se ima. Miért mondta mégis a szöveg azt, hogy el kell látni, ott az anyja van? És májta mina, bász egyszer, ha én lősnek, dőj lősnek, tána. Ebből tanuljuk, hogy a lány az mindig az anyjánál van, független attól, hogy kiskorú vagy már nagykorú.